Útvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Demeterné Harmati Zsófiával, hittanoktatóval, a Fasori Gyülekezeti Gyermekmisszió vezetőjével Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsorunk, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégünk a stúdióban Demeterné Harmati Zsófia. Köszöntelek téged is.
Köszöntelek, szia!
A mai műsorban a te életutadról fogunk beszélgetni, az Isten kapcsolatodat fogjuk körbejárni. Hitoktató vagy református hitoktató, már több mint 25 éve vagy igazából ezen a pályán, és nagyon hosszú úton találtál rá Jézusra, hosszú utat jártál be, de valójában mindig veled volt. Már gyermekként tudtad, hogy a hit mindenképpen az első lesz az életedben, és ez az, amivel foglalkozni fogsz, vagy akkor az még igazából homályos volt, és nem voltál ebben biztos?
Gyerekként nem éltem, hát úgy fogalmazok, hogy nem éltem hitben. A családunkban mindig jelen volt Isten, de szavak nélkül. Pontosabban a szűk családban volt szavak nélkül. A szüleim így neveltek abszolút ebben a szellemben, de nem imádkoztunk, nem olvastunk Bibliát, nem jártunk templomba. Viszont a nagymamámtól megtanultam imádkozni, vele sokat beszélgettünk Istenről, és aztán már kamasz voltam, amikor igazából még közelebb kerültem Istenhez, már így tudatosabban is. Nálunk 12, nagyjából gyülekezettől függ, de nagyjából 12 éves korban a gyerekek elmennek a templomba, hogy konfirmáljanak, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről. És miután mi nem jártunk templomba, kaptunk egy levelet, nekem van egy öcsém, azért fogalmazok itt többes számban, tehát kaptunk egy levelet, hogy hát most már mi is elértük ezt a kort, és szeretettel várnak bennünket is. És akkor a szüleim mondták, hogy hát, hogy amikor minket megkereszteltek, ők akkor ezt megfogadták, hogy minket el fognak vinni, és hogy akkor menjünk. És én nagyon nem akartam menni. Féltem az új társaságtól, az újdonságtól, hogy most itt kik lesznek, mit kell csinálni, mit szólnak hozzám, hogy én sose jártam templomba, én nem tudok szinte semmit Istenről. De amikor bekerültem ebbe a csoportba, akkor igazából két csoportba kerültem be, mert amikor a lelkészünk köszöntött bennünket egy ilyen, mondjuk azt, hogy szülőértekezlet keretében, akkor azt is kérte, hogy ne csak erre a konfirmáció előkészítőre járjunk, hanem csatlakozzunk vagy az ifjúsági csoporthoz, vagy a gyerekistentiszteleti csoporthoz, és akkor mi az öcsémmel a gyerekistentiszteleti csoportba tagozódtunk be. Ott pedig olyan lelkész és egy laikus, bocsánat, segítője volt, akik nagyon sokat beszéltek Jézusról, és olyan élettel, örömmel tele, és olyan hitelesen tették ezt, hogy engem ott rögtön megfogott valami. Hirtelen a semmiből úgy érzem, belecsöppentem a mindenbe, de hát idő kellett ahhoz, hogy ezt a sok mindent feldolgozzam, rengeteg kérdésem lett, nagyon rövid idő alatt rengeteg kérdés, és az volt a jó, hogy a gyerekistentiszteleti foglalkozások után ehhez biztosítottak időt, teret. És aztán kiderült, hogy nem egyedül vagyok, aki tele van kérdéssel, és akkor külön elkezdtek velünk foglalkozni, és engem nagyon-nagyon rövid idő alatt Jézus nagyon megfogott. Úgyhogy mire én elkerültem, ugye ez ősszel volt, amikor bementünk így a gyülekezetbe, tavasszal volt a konfirmáció, és én még mielőtt konfirmáltam volna, átadtam az életemet Jézusnak. Közben kaptam egy Bibliát az unokatestvéreméktől, akik egyszer, hát nem egyszer, hanem akkor szilveszterkor ott voltak nálunk, együtt szilvesztereztünk, és ők hozták magukkal a Bibliát, és én még életemben nem láttam Bibliát. Vagyis hát biztos, hogy láttam, csak nem ilyet, és elkértem, elkezdtem olvasni, és nem tudtam letenni. És annyira érdekesnek, izgalmasnak találtam, hogy kértem az unokatestvéremet, hogy hozzon egy Bibliát nekem is, és akkor azt elkezdtem olvasni, persze ő segített, hogy mit olvassak belőle, hogy mi az, amit könnyebben értek, És ahogy az új szövetséget olvastam, Jézus egyre közelebb került hozzám, és akkor így történt, hogy pontosan tudom a napját, április 6-án az unokatestvéremnél együtt imádkoztunk, és én befogadtam a szívembe Jézust, és onnantól kezdve élem a hitbeli életemet.
Akkor veled is megtörtént, hogy a korábbi világ, amit korábban ismertél, az teljesen átalakult, és tulajdonképpen újjászülettél. Te is egy új önmagadat találhattad meg, a korábbi talán gátlásos és kevésbé nyitott személyiséged Jézus előtt tudott megnyílni, aki tényleg a legmagasabb, az Istennek a fia és a forrás, és ő neki oda tudtad ilyen fiatalon adni magadat. És a Biblián keresztül olvasva az ő életét, kapcsolatba jutottál az igével, ami még a mai napig élő szó, és a mai napig hatása van, és igazsága, mert ez nem tud elidőtlenedni. A nagymamádat említetted, hogy vele is sokszor imádkoztatok, vagy valamiképpen ő terelgetett ebbe az irányba. Hogyan emlékszel, milyen kapcsolatod volt vele?
Nagyon-nagyon szerettem a nagymamámat. A mai napig nagyon sokszor gondolok rá, hogy milyen jó lenne egy-egy dolgot megbeszélni vele, megkérdezni tőle. Középiskolában olyan gimnáziumban jártam, ami közel volt hozzá, naponta felmentem hozzá, és nála ebédeltem, és akkor mindig beszélgettünk. Egyébként pedig így családilag hétvégén ott voltunk, úgyhogy elég gyakran találkoztunk, tekintve, hogy ő is Budapesten lakott, meg ugye én is. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó dolgom volt. Nem mondom azt, hogy olyan volt, mintha barátnőm lett volna, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közel voltam hozzá. Nagyon sok mindent megkérdezhettem tőle, bátran feltehettem neki a kérdéseket. Egy nagyon-nagyon szeretetteli nagymama volt. Úgyhogy már gyerekként is sok időt töltöttem nála. Nagyon sokszor eszembe jutnak ezek a képek, nem csak feltétlenül a beszélgetések, hanem az együtt töltött idő maga. Egyszerűen jó volt mellette lenni, akkor is, ha nem komoly dolgokról beszélgettünk. Persze, amikor gimnazista voltam, akkor, akkor sokszor nem volt időm arra, hogy most akkor órákat ott beszélgetünk, meg neki sem feltétlenül, de egyszerűen az, hogy jó volt mellette a közelében lenni. Leginkább ez maradt meg bennem, mindig mosolygott, mindig szeretettel fogadott, bármit lehetett kérni tőle, igazából nagyon önfeláldozó volt. Tehát, hogy akkor amit valamit kértünk, akkor az volt az első, és nem számított, hogy ő egyébként fáradt, vagy más csinálna.
Jézus tanítványai is sokszor erőltettek tanúságot, hogy Mester, csak jó veled lenni, jó itt lenni, ugye, amikor Péter is egy virasztáson volt vele, már nehezen bírta, de mégis fennmaradt és ott volt, mert jó volt a közelébe lenni. Számtalanszor tapasztalhatjuk meg azt, hogy azokkal az emberekkel, azoknak az embereknek a közelében olyan feltöltő és pozitív érzés van, akivel érezzük, hogy a szeretetnek kapcsolata van, és hogy egy felsőbb szeretet forrással van összefüggésbe. És akkor valószínűleg a nagymamád ilyen lehetett. Említetted, hogy sokszor képekben jönnek vissza ezek a dolgok, és nem is feltétlenül a beszélgetések. Ezek a képek olykor a mai napig benned élnek, hogy egy üzenetet ültettek el akkor benned, amit máig így tudsz az életed során, tapasztalataid során egyre inkább értelmezni?
Igen, most lehet, hogy egy kicsit vicces lesz tulajdonképpen ez az egész, mert hogy ezek sokkal inkább talán tevékenységek voltak, és nem komoly, mély tartalommal bíró tevékenységek, hanem az életnek a napi eseményei. És mégis üzenete van, mert egyszerűen azt éltem meg, hogy jó együtt csinálni, hogy könnyebben megy, ha együtt csináljuk. Nem csak, hogy hatékonyabbak, meg gyorsabbak vagyunk, hanem az, hogy valakivel közösségben vagy, és hogy ott jó légkör van, talán akkor gyerekként én nem tudtam még megfogalmazni, hogy a nagymamám, ma Jézus is ott van. De egész biztos, hogy ezt éreztem, hogy azért jó vele lenni, azért jó bármit is vele csinálni, azért jó nézni, ahogy ő megéli az életét, mert példaértékű volt az élete, és rajta keresztül Istent is kaptam, Isten szeretetét, Isten jelenlétét, és ez fontos volt számomra.
És amikor a közösségben voltál, ott is hasonló érzést tapasztaltál meg a gyerekekkel együtt, vagy az egy másféle öröm volt, az egy másféle üdvteli érzet?
Hát az már sokkal egyértelműbben Isten közelségéről szólt. Nyilván ott is előkerültek az iskolai kérdések, meg a kamaszkori kérdések, meg ahogy nőttünk, mert aztán ott maradtam a gyülekezetben, a felnőttkori vagy gyereknevelési kérdések, de ez sokkal inkább célirányosan Istenhez kötődött. A nagymamám úgy élte a hitét, hogy szavak nélkül is élte, és elénk élte. És ahogy így visszagondolok, ő az apai nagymamám, a szüleim is pont így éltek, tehát említettem, hogy nem beszéltünk Istenről, de ahogyan ők figyeltek ránk, amilyen szeretetteljes családi légkörben éltünk, ez mind Istenről beszélt, és amikor bekerültem ebbe a gyülekezeti közösségbe, mindannyian keresők voltunk. Volt, aki ott maradt, és volt, aki elment aztán. Nyilván attól függ, hogy kit mennyire ragadott meg akkor Isten, és
te ki tudod emelni, hogy mi volt az, ami téged megragadott? Hogy mi volt ez a pont, amikor érezted azt, hogy te itt fogsz maradni, vagy ez egyáltalán nem volt ilyen tervezet, hogy neked hosszú távú jövőd lesz itt. Egyszerűen csak hozta az élet, és természetessé vált számodra, hogy ide tartozol, hogy otthon vagy köztük.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert akkor, amikor konfirmáltam, akkor átkerültünk a testvéremmel az IFI-be. Pontosabban, hát miután elég nagyok lettünk már, túl kinőttük a gyerekisten tiszteleti csoportot tulajdonképpen, meg hát akikkel konfirmáltunk, velük együtt átmentünk az IFI csoportba, és jártunk egy évig, nagyon jól éreztük magunkat, és aztán utána kimaradtunk. Valamiért nem tudom igazából megmondani. És volt valaki, aki velünk együtt konfirmált, és megkeresett minket, hogy olyan jó volt, hogy ott voltunk, és hogy most miért nem járunk. És ez a hívás elég volt ahhoz, hogy visszamenjünk. Abszolút nem volt tervezett sem az, hogy most akkor konfirmáltam, és meddig fogok itt maradni, vagy mit csinálok. Az sem volt tervezett, hogy most kimaradunk, vagy ezek így jöttek, az élet hozta. Tényleg nem emlékszem rá, hogy miért maradtunk ki, de az a hívás elég volt ahhoz, hogy visszamenjünk mind a ketten. És onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ez a közösség a mi közösségünk.
És abban az időszakban, amikor kimaradtál, akkor mivel foglalkoztatok így az öcséddel, vagy akkor letértetek a hit útjáról, vagy inkább csak így szavak nélkül folytatódott tovább ez a belső átalakulás, esetleg kellett is ez a kis szünet, hogy úgy madártávlatból rá tudj nézni az egészre, és ez megerősített abban, hogy van valami felsőbb erő is az életnek célja?
Hát én még nagyon újszülött voltam abban az időben, úgyhogy ennyire mélyen megfogalmazni nem tudtam magamban. Tanulgattam azt, hogy mit jelent Isten útján járni. Olvastam továbbra is a Bibliát, és imádkoztam, tehát Istennel volt egyre szorosabb kapcsolatom lett. Gimnazisták voltunk. Igazából éltük a magunk életét, és nyilván változtam, de ez még akkor úgy nem volt szerintem kézzelfogható. Én egy jó kislány voltam, tehát nem az ülésből egy óriási látványos megtérés volt ez. De egész biztos, hogy kellett az a hiányérzet, amit akkor ott nem tudtam megfogalmazni, de amikor visszamentem és visszanéztem arra az évre, akkor láttam, hogy hát nem is értem, hogy miért jutott eszünkbe az, hogy mi kimaradunk, amikor itt van az otthonunk, a lelki otthonunk, és hogy ezek a fiatalok a mi lelki testvéreink, és hogy velük mennyire jó együtt lenni, mert hogy egymás társaságában az isteni légkört éreztük, és azt már tudtuk mind a ketten az öcsémmel, hogy hát ez olyan, mint a levegő, erre szükségünk van.
Aztán a külkereskedelmi főiskolára jártál Budapestre, érettségi után oda felvételiztél, és egy teljesen más úton indultál el, mint amit a mai hivatásodban látunk, hogy ugye hitoktató vagy, és gyerekekkel foglalkozol. A külkereskedelem az a másik oldala. A világnak inkább a racionális gondolkodáshoz visz közelebb. Miért döntöttél emellett?
Hát, amikor negyedikes voltam, akkor nagy dilemmában voltam. Azt gondolom, hogy nem csak én, hanem az egész osztályunk, vagy a 18 évesek, úgy látom a mai napig is nagy dilemmában vannak, vagy a 17-18 évesek, hogy hogyan tovább. És kerestem a helyemet a világban. Azt tudtam, hogy mindenképpen olyan munkát szeretnék, ami Istennek tetsző, amit Istentől kapok. És nem értettem még akkor én egyértelműen Istennek az útmutatását. Én közben a gyülekezetben elkezdtem gyerekisten tiszteleteket tartani, szerettem a gyerekek között lenni, egyre jobban szerettem Isten dolgával foglalkozni, egyre mélyebben beleásni magam abba, hogy mit is jelent az az egy mondat akár, amit egy történetből kiemelünk, meg a körtörténet, tehát hogy nagyon sok minden érdekelt, ami Istenhez kötődött igazából, tehát megragadtam minden lehetőséget, amikor valami ilyen ifjúsági rendezvény volt, hogy én ott legyek, kérdeztem, beszélgettem, ismerkedtem, de az élethivatásomat, a munkámat nem láttam még. Jó nyelvérzékem van, és a nyelvekkel szerettem volna valamit kezdeni. Megfordult a fejemben, hogy nyelvtanár legyek, de ebben a pozícióban nem tudtam elképzelni magam, hogy én ott állok 20-akárhány gyerek előtt, és tanítom őket. Ez valahogy nem fért bele az én képembe, az önismeretem nem ezt mutatta, és a szüleim segítettek a pályaválasztásban, mert ők mondták, hogy hát akkor menjek a külkereskedelembe, mert hogy ott a nyelveket használni kell. Úgyhogy igazából nem maga a kereskedelem érdekelt, hanem a nyelvek használata, ezért mentem oda, de szerettem, élveztem azt, amit tanultunk, nyilván nem minden tantárgyat, meg hát volt, amit azért a matekos része kevésbé állt közel hozzám. És aztán az volt az érdekes, hogy amikor elvégeztem, akkor még végzés előtt volt egy tanár, aki így egyszer helyettesített, tehát nem is a mi tanárunk volt, csak így említette, hogy hát, hogy egyébként van olyan tanítvány, aki kiment külföldre. Tehát, hogy a racionális, a számokhoz kötött, a nagyon földhöz ragadt dolgok mellett azért voltak olyan dolgok, amik azért a szívemhez is, vagy az érdeklődési körömhez is közelebb álltak, és akkor itt ez egy új szál lett az életemben.
Aztán tényleg a nyelvek szeretete, vagy a külkereskedelem, a külföldi kapcsolatok ki is vittek téged az útra, és elhagytad Magyarország határait. Ugye Párizsba kerültél, ahol diploma után óperkedni kezdtél. Ez az óperkedés, ez a gyerekekkel való tevékenység, a gyerekekkel tulajdonképpen így babysitterkedsz, vagy mi az, amit csinálsz velük?
Igen, hát igazából ezt is mondjuk rá, hogy babysitterkedik általában a lány, aki kimegy egy családhoz. Általában ott élnek a családdal, csak kapnak egy külön szobát. Nekem ebből a szempontból egy kicsit kiváltságos helyzetem volt, mert én a szomszéd utcában egy önálló lakást kaptam, de gyakorlatilag az volt a feladatom, hogy reggel oda megyek, már ott velük a családdal reggelizem, elvittem a gyerekeket az óvodába, iskolába, és utána szabad voltam, majd délután értük kellett menni. És akkor onnantól kezdve egész estig segíteni őket a tanulásban, a leckeírásban, vagy ha külön program volt, akkor elmentünk együtt könyvtárba, vagy játszótérre, tehát kicsit ilyen pótanyuka voltam mellettük, ami bizonyos szempontból jobb helyzet volt, mint egy anyuka, mert hogy én kicsit a barátnőjük is lehettem. Tehát, hogy velem meg tudtak esetleg beszélni olyan dolgokat, amit a saját édesanyjukkal nem. És ha akartam, akkor kiléphettem a családi konfliktusokból. Miközben abszolút szerves része voltam a családnak, ezeknek a gyerekeknek abban az egy évben. és a szabadságom az meg azért nem teljesen ezt jelentette, hogy azt csinálok, amit akarok, mert hogy közben tanulnom kellett, tehát hogy úgy lehettem kint, hogy én fel tudom mutatni az ellenőrzésnél, hogy én iskolába járok. Tehát tanultam is, a nyelvet tanultam, a francia civilizációt tanultam, illetve a második fél évben már az ottani teológiára jártam, mint külső behallgató, és emellett megdolgoztam. Tehát igazából minden jó volt benne, mert pénzt is kerestem, hasznos dolgokat, olyan dolgokat tanultam, ami érdekelt, és a gyerek nevelésbe is bele pillanthattam.
Az jutott eszembe, hogy milyen szépen építette fel Isten így az életutadat, hogy annyira összekapcsolódnak ezek a kis dolgok, a kis építő elemek, aztán egy hatalmas összeállt a hivatásod belőle, hogy ugye kezdted a külkereskedelemmel, ami hát kereskedelem, ami talán a matek nem annyira állt közel hozzád, de mégis benne volt a szíved, a nyelvek szeretete, az, hogy a nyelv is így az kapcsolódást jelenti, hogy a kommunikáció a másik ember felé fordulás, de mégsem tudtad tanárként elképzelni magadat, hogy kiállsz és oktatsz, és aztán mégis, de így óperként, egy gyermeknek a felelőseként, babysittereként valamiképp ugyanolyan szerepbe kerültél, mint egy tanár, csak sokkal személyesebb és mélyebb lehetett ez, sokkal közelebbi módon tudtad ezt vele megélni, a tanára szerepét, és aztán már ott Párizsban Isten újból megszólított, és vonzott téged a teológia, és aztán, amikor hazakerültél, akkor ez már nyilvánvalóvá vált számodra, vagy még utána a külkereskedelemnél maradtál?
Hát mind a kettő. Amikor kint voltam, akkor én akkor kaptam egy levelet a szüleimtől, hogy az, amit én azt már tudatosan megterveztem, hogy én szeretnék a református teológiára jelentkezni, és tanulni minél többet Istenről, és már nem csak így összeszedegetni a morzsákat, hanem intenzíven tanulni, és ehhez össze is készítettem mindenféle felvételihez szükséges papírt. Tehát a szüleimtől jött egy levél, hogy amilyen tagozatot én kinéztem magamnak, az megszűnik, és helyette egy másik oktatási mód fajta indul, és hogy akkor ők mit csináljanak, beadják ide a jelentkezésemet. És nekem ez a levél volt az, ami egy hihetetlen nagy fordulópontot jelentett, mert ebben a levélben szólalt meg Isten elhívása. Én ott Párizsban kaptam az elhívásomat, hogy nem csak, hogy Istennel kell foglalkoznom, hanem a gyerekekkel is, és a kettőt összekötve, hogy igenis tanuljak hittanoktatónak, mert itt szeretne látni Isten ebben a pozícióban. Én ugyanakkor még teljesen alkalmatlannak tartottam magamat erre, el se tudtam képzelni, hát ezért nem mentem bölcsészkarra. De Isten ezt előre tudta már, hogy mi minden kell az életem során, hogy én ebben fejlődjek, hogy változzak, és hogy ő tesz majd igazán alkalmassá. Úgyhogy amikor hazajöttem, akkor jelentkeztem a teológiára, felvettek, elkezdtem a tanulmányaimat levelező tagozaton, és közben elhelyezkedtem egy külkercégnél, mert arra is kíváncsi voltam, hogy tulajdonképpen mi volt az, amit én tanultam, hogy mit tudok kezdeni a diplomámmal. Úgyhogy párhuzamosan ment a kettő. Hát a vizsgai időszakok nem voltak könnyűek, de akkor még nem volt családom, és a saját családom, a saját szüleim nagyon segítettek, támogattak ebben. Úgyhogy 3 év alatt elvégeztem a teológiának ezt a hittanoktatói szakát, és még 1 évig ott maradtam a külkercégnél, mert hogy ez a rendszerváltás idején volt, és nem volt biztos az, hogy most az újonnan megengedett hittanórák, azok maradhatnak-e. A gyülekezetben kaptam csoportot, és tanítottam is gyerekeket, megtartottam gyerekisten tiszteletet, de úgy, hogy én ott hagyom a külkercéget, és egy másik állásba helyezkedem el, ezt csak 1 évvel később tudtam megtenni, amikor már a rendszerváltásnak az első kifutása is volt, és látszott, hogy ugyan kormányváltás volt, de a hittanoktatás megmaradhat.
Köszönjük szépen, innen folytatjuk a beszélgetést a második részben. Demeterné Harmati Zsófia református hitoktatónak az életét járjuk körbe, arról, hogy Párizsból hogyan kapta meg az elhívását erre az útra, és miképp talált rá a gyülekezeti istentiszteleteken Jézusra. A második részben arról lesz szó, hogy a mai napig még abban az iskolában tanít hittant, ahol elkezdte a kormányváltás után. Köszönjük szépen a figyelmet! Demeterné Halmati Zsófia volt a vendégem, és a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Demeterné Halmati Zsófiával, hittanoktatóval, a Fasori Gyülekezeti Gyermekmisszió vezetőjével Tamás Falvi Hanna beszélgetett. Az első rész hangzott el, a második részt holnap 16 órától hallhatják.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.